folytassuk akkor szerintem egy globális témával.
Engem is olyan szempontból globális, hogy kicsit a földet körbejárjuk a Stephen Lee-nek a táplálkozás 100 millió éves történetével, aki szerintem amúgy egy nagyon jól író doktorandusz, talán már azóta doktor, nem tudom, azt a kutatási anyagot hozza elénk, amikor ő elindult a világba felfedezni egyrészt az ő saját gyökereit Vietnámba. Ő egy Kanadában élő első generációs értelmiségi, és antropológusnak tanul. Doktori címért ő végigjárja a földet, és megfigyeli, hogy hogyan alakult egyes régiókban a táplálkozás az elmúlt évszázadokban, és hogyan függ össze a ultrafeldolgozott élelmiszerek megjelenése és az egészségügyi problémák. Jó, hát ez mondjuk nem kell egy doktornak lenni, hogy megállapítsuk, hogy nagyon összefügg. Ő viszont nagyon olvasmányosan, ő egy biológus-antropológus, vagy nem tudom pontosan mi a megnevezése, de hogy az antropológián kívül a biológiával is, itt az evolúciós történettel azért úgy képben van, és végigjárja a földet, Ázsiában kezd, és olyan emberekkel találkozik, akik valahol a élelmiszerláncban elhelyezkednek, vagy biogazdálkodók, vagy éttermet vezetnek, tehát, hogy valahol az ellátási láncban részt vesznek, és van kézzelfogható gyakorlati tudásuk az ott régióban elérhető idény, zöldségekről, állatokról, stb. És nagyon érdekes, ahogy végigjárja a földet, és elmagyarázza, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek hogyan befolyásolták az embereknek az egészségügyi állapotát.
Illetve... És ez akkor gondolom globális jelenség. Tehát ezt úgy veszi, hogy egyébként ebben nincsen különbség.
Nincsen különbség. Vannak ugye kiemelt régiók, ezeket hívjuk ugye a kék zónáknak, ahol
több... Ugye nincsen nagyon ultra.
Igen, ott kevesebb, ugye erre itt több száz év feletti lakos él, ezekben a régiókban is ellátogat és kutatja, hogy miért élnek ők tovább. De nem csak erről van szó, hogy most az ultrafeldolgozott élelmiszer, hanem ezen kívül ugye a mozgáshiány, az aktív életmódnak a visszaszorulása, tehát az, hogy kocsiban ülünk, hogy nem kertészkedünk, stb. Ez hogy járul hozzá, illetve az a magány, illetve az elszigetelődésnek a elterjedése, ami még nagyon nagy mértékben le tudja rövidíteni az embernek az életét, hogy ez valahol egy pszichológiai probléma is. Például most nekem ilyen megdöbbentő volt, most ezt nem tudom ennek a japán vagy kínai megnevezését, de valaki abból él meg, hogy TikTokon azért követik, mert eszik. És az emberek kirakják, és ők együtt esznek ezzel a TikTok influencerrel. Vagy valaki ezért fizet is, hogy valakivel ehessen a világ másik végéből, és azt nézze, hogy ez eszik a másik.
Szóval, hát hogy... számomra amúgy, ha már itt Japánról beszélünk, ugye az eleve döbbenetes volt, hogy ugye ott lehet konkrétan bérelni családtagot, tudod?
Tehát, igen.
Erről volt egy cikk, azt hiszem a New Yorkerben, ami pontosan erről szólt, tehát ez egy iparág konkrétan, ahol színészek eljátsszák azt, hogy családtagok gyakorlatilag, igen. Vagy mondjuk egy egyedülálló anyának, ugye ott a gyereknek az apját játsza valaki így évente néhány alkalommal. Tehát az egész annyira szürreális egyébként, tényleg így amúgy nagyon jó lenne egy irodalmi, egy regénynek a témájaként, és én először azt is hittem, hogy jó, ez biztos valamilyen valójában fikció, csak így előadják igen. Nekünk, hogy ez egy jelenség, és közben nem. Tehát egyébként ez ténylegesen létező dolog Japánban. Úgyhogy ott igen, nagyon más az a kultúra, meg az, ahogyan ők egyébként tényleg így a magányhoz, meg az egész a társas interakciókhoz, meg a társadalmi elvárásokhoz igen. Egyébként hozzáállnak.
Igen, és ugye azokban a régiókban, ahol közelebb vannak egymáshoz az emberek, kis közösségben élnek, ott tovább is élnek, és az együtt étkezés, az kimutathatóan hosszítja az életet. Kutatta ugye az alkoholfogyasztást is, hogy igazából ugye vannak régiók, például Ázsiában genetikailag nem tudják lebontani az alkoholt.
Igen.
Tehát ott eleve ez kilőve, de hogy például a mediterrán országokban igenis jól működik a napi alkoholfogyasztás, az egy vagy két pohár alkohol elfogyasztása nem önállóan otthon bezárkózva magyar rendszerint.
Hát meg nem a pálinkát.
És nem a pálinkát, igen, hanem együtt egy étkezés keretében elfogyasztott bor, az igenis jó hatással van. Nyilván ennek vannak pszichológiai kimutatható hatásai, de ez is segít abban, hogy tovább éljünk. De nagyon, nekem az tetszett, hogy olyan volt, mint egy ilyen ismeretterjesztők is. Ugye most azért mennek a HBO-n is, meg a Netflixen is vannak ilyen kékzónás dokumentumfilmek, hogy hozta ezt a feelinget abszolút, és nekem hiteles volt, hiszen nem egy bloggel járta körbe, vagy egy színész a világot, hanem ennek egy doktora, és egy abszolút egy ilyen hátizsákos, tehát hogy ő elmeséli, hogy kinél aludt, meg hogyan tudott elstoppolni a nem tudom milyen törzshöz, ahol ott lakott nem tudom két hétig, és akkor azt ette, amit ők esznek. Tehát, hogy egy ilyen tök kalandos életet, illetve nem tudom hány, hát szerintem gondolom, hogy azért egy-két évig írta ezt a könyvet. Engem szórakoztatott, hogy közben meg azért voltak vele így kalandok, és tök jól adta ezt a non-fiction-t adok, de közben azért úgy szórakoztatta is az olvasót.
És a 100 millió év, az egyébként hogy jött le? Mert ugye ez egy dolog, hogy most elmegy, és megnézi, hogy
igen,
különböző
igen.
pontokba, de egyébként egy ilyen történeti áttekintést is
van az elején egy, igazából ugye visszamegy sok millió évvel ezelőttre, hogy akkor mit ettünk mi emberek, és...
Tehát ez a paleó táplálkozás előtti.
Igen, előtti, és akkor ugye ebben nincsen semmiféle irányvonal, ilyen, tehát nincs ilyen, hogy paleó, meg ketó, meg nem tudom, tehát ezt így ki is emeli, hogy itt nincsenek táplálkozási tanácsadás, nem történik, hiszen ő nem is ennek a... Ő egy antropológus, és megcáfolja igazából például a paleó étkezésnek az alapmondatait tök egyszerűen, vagy ugye ott kezdődik a sztori, hogy rovarevés, ugye, ami most ugye ki van akadva a társadalom, hogy rovarral akarjuk pótolni a húshiányt, és hát be kell lássuk, hogy a kezdetekben igazából rovart ettünk, tehát hogy amikor gyűjtögettünk, akkor nem csak a piros bogyót vettük le a bokorról, hanem bekaptuk a szöcskét is. Tehát, hogy ő végigvezet, és megmutatja azokat a régiókat, ahol még ugye élnek ezek a tradíciók, és kimutatható, hogy sokkal jobban, jobb minőségben élnek. Úgyhogy akit érdekel a téma, hogy lehet kicsit megnyújtani a kis életünket, annak nagyon tudom ajánlani, mert tényleg kulcsmondatokat mond, és nagyon élvezetes, ahogy ő ér. Szóval nekem így ez a hátizsákos, megyünk a világban, és keresünk, volt lazac gazdálkodásban, miért jó kint tartani a lazacot, miért jó bent, kontra poró, tehát hogy sok mindent, tehát amit utána úgy megint tudsz hasznosítani az életbe, tudni fogod, hogy most melyik lazacot emeld le a polcról, vagy egyáltalán le kell neked emelni, vagy ugye hát ugye a legfőbb a helyi...
Ugye a fenntarthatóság kérdése is bejön itt, igen.
Fenntarthatóság kérdése is, igen. Nek, hogy a te szervezetednek mi a legjobb, és mindig az a legjobb, ami a helyi. Tehát nem feltétlenül nekünk a lazac.
Meg a kinoa, meg az avokádó.
Kinoa, igen, hanem vannak ennél sokkal könnyebben elérhető táplálékforrásaink, és csak vissza kellene menni egy picit, és nem félni attól, hogy attól betegek leszünk, mert pont, hogy nem.
Ha már utazgatás, akkor én a Budapest könyvvel fogom folytatni, ami Török Andrásnak az úti könyve, ugye Budapest úti könyve, amit Török András szerintem már majdnem 30 éve ír, most azt nézem meg, hogy mikor is jelent meg először, mert ugye ez a 6. teljesen átdolgozott kiadás, és én szerintem a 90-es évek közepén jelent meg az első Budapest könyv, ugye hogy az évtizedek során ugye ezt mindig aktualizálta, mert hogy ez egy igazmondó városkalauz modern lokálpatriótáknak. Török András szerintem az első számú lokálpatrióta Budapesten. Neki egyébként van egy könyvklubja is, meg egy hírlevele, a Vademecum hírlevél, egy ilyen kulturális témájú hírlevél, és könyveket, film, színház, egyéb kulturális programokat szokott ajánlani benne. Nagyon sok olyat is, ami egyébként sokszor így a, mondjuk így a radar alatt van, és nem annyira mainstream program, és nem annyira mondjuk agyonreklámozott dolog, vagy kiállítás. És ez a könyv egyrészt egy alapmű, tényleg szerintem minden olyan úti könyv, amik amúgy az utóbbi időben nagyon divatosak lettek, hogyha így belegondolsz, hogy ugye hosszú lépés, ugye az Egyváros titkai, és többféle ilyen tematikus sétás, vagy ilyen sétálós könyv is jelent meg az elmúlt években. Ez egyébként szerintem nem csak Magyarországon, hanem világszinten trend lehet, mert most Velencében voltam nyáron, és ott is láttam hasonló kiadványokat, tehát Velencére is voltak ilyen különböző tematikájú úti könyvek, tehát ilyen séta útvonalakat tartalmazó könyvek, és ezt egyébként ugyanúgy hozza a Budapest könyv is, tehát a Török András is úgy építette fel a könyvét, hogy ugye ezt az új hatodik kiadást, amit egyébként Térei János emlékének ajánlott, hogy abszolút vannak benne ilyen séta útvonalak is, a különböző helyszínekről nagyon érdekes, és egyébként nem csak a turisták, tehát nem olyan dolgokat ír le különböző helyekről, házakról, a múzeumokról is nyilván, kávéházakról, amik mondjuk nekünk teljesen evidens dolgok, és teljesen köztudott információk, hanem nekünk is abszolút meglepetést okozó dolgokkal van tele ez a könyv. És ugye az ajánlott sétaútvonalak mellett, ami még nagyon jó, hogy kínál gasztró helyeket is, tehát olyan, hát nem tudom, hogy ezek közül egyébként mindegyik, ugye ennek mindig ott a veszélye, hogy amikor már megjelenik a könyv, lehet, hogy már egyébként nem létezik az az étterem, vagy nem azon a helyszínen, de ezzel jut, ahogy néztem, azért a legtöbb az még ma is működik, és tele van, ugye egyrészt fortepános képekkel, amik nagyon jók, mert tényleg tök jól válogatott, és nagyon klassz. Így mindig jó nézni ugye ezeket a régi Budapest képeket, ugye több évtizeddel, vagy akár 100 évvel ezelőttről. Tele van ilyen képekkel, meg tele van olyan képpel is, amiknek ott a története is. Ami tök jó, hogy nem csak így egy ismeretlen kép, így teljesen random, ami nyilván az is jó, mert többféle asszociációt is hozhat, vagy előhívhat benne, de az még jobb, hogyha egyébként ott van a története is. És vannak vendégszerzők, tehát például Dragomán is ír, más íróktól is olvashatunk, ugye az ő Budapestjükről, vagy egy olyan helyről, ami nekik fontos. Tehát ez nagyon jól megtöri, hogy igazából ez nem csak egy úgymond ilyen átlagos útikönyv, amiben oké, ide kell elmenni, te ezt lehet tudni erről és erről a múzeumról, vagy helyről, vagy parkról, hanem eleve más szempontok szerint válogatott Török András így a lényeges dolgokról. Ugye abszolút az itt élőknek a kedvét akarja meghozni, akár olyan városrészekhez is, amikhez így, nem tudom, kb. Még soha nem jártunk, tehát nekem is rengeteg olyan hely van Budapesten, hiába itt nőttem fel, és itt éltem majdnem egész életemben, ahol szerintem még életemben nem jártam. Biztos, hogy neked is van ilyen, nem? Ahol...
Abszolút, csak ilyen van szerintem.
És azért nagyon hajlamosak vagyunk tényleg, egyre inkább szerintem egy kis körben mozogni, és akkor igen. Az olyan, mintha egyébként egy ilyen kisvárosban élnél, és ahogy olvasod ezt a könyvet, totálisan rá tudsz csodálkozni. Ugye Török András ezen kívül abszolút egy persze lokálpatrióta, de ő egyébként politikus is volt a 90-es években, és abszolút egy ilyen közösségszervező, meg egy ilyen kulturális szervezéssel is foglalkozó ember, tehát egész életében ez így mindig is ott motoszkált benne, és ezért is nagyon jó az a könyv, mert ugye olyan dolgokat is előtérbe hoz is megmutat, meg olyan bennfentes információkat is leír, amit nem biztos, hogy egy ilyen átlagos útikönyvből, mondjuk ugyanúgy megy Marco Polo-s útikönyvből, vagy mondjuk egy ilyen Time Out, hogyha lenne még ugye Time Out Budapest, mondjuk abból megtudhatnánk. Tehát ez tényleg egy ilyen útikönyv biblia, és az a jó, hogy nem csak akkor érdemes megvennünk, hogyha meg elolvasnunk, hogyha mondjuk külföldi vendégeknek akarjuk minél jobban megmutatni Budapestet, hanem saját magunknak is tényleg egy ilyen nagyon jó információforrás. Kicsit olyasmi, mint a, ebből a szempontból, mint a 444-nek ezek a jó helyek Budapesten válogatása, hiszem abból kettő jelent meg eddig. Tehát annak egy ilyen még felturbózottabb változata és kiadása, tehát egy sokkal-sokkal átfogóbb, nagyon szuper térképekkel, tényleg útvonalakkal, és információkkal, és már eleve az egész hangvétele, és az, ahogyan ír. Tehát hogy van egy annyira jellegzetes, annyira sajátos hangja Török Andrásnak, már ezért is egyébként nagyon élvezetes. Ja, és ami még nagyon jó benne, azt elfelejtettem mondani, hogy van egy ilyen bibliográfia is, ami nem csak olyan értelme bibliográfia, hogy ő miket használt fel, hanem egy ajánlás is van benne, hogy mi miket olvassunk el, hogyha még többet szeretnénk megtudni Budapestről, és szép irodalmi könyveket is ajánl, tehát nem csak ismeretterjesztő, meg ugye a várossal foglalkozó, vagy a város történetével foglalkozó köteteket, és alapvetően nem is a kerület szerinti, hanem a sétaútonalak szerinti bontásban, vagy az szervezi igazából így a könyvet. Van benne várostörténet, ami tényleg szerintem szintén hiánypótló, mert általában azért ilyen mélységig nem szoktunk egy úti könyvben olvasni Budapestről. Ugye ez azért is különösen aktuális, mert ugye idén 150 éves Budapest, úgyhogy most nagyon sok minden történik. Pont most hallgattam a Nyári Krisztiánnak a beszélgetését a podcastjában Gáspár Mátéval és Péceli Dórával, ugye a Budapest nagyregényről, ami szintén most indul, meg ez a Budapest könyvfőváros program, tehát hogy annyi minden történik most, ami mind ugye Budapest történetéhez kapcsolódik, ugye a 150 éves történetéhez, hogy mellé ez egy ilyen nagyon jó könyv, hogyha még jobban el akarunk így merülni a különböző részekben, meg ezekben a helyszínekben. Úgyhogy ajánlom.
Jól hangzik.
Ja, igen, egyébként akkor ezt még ezzel zárom, hogy ugye ez a fülszövegen is olvasható, hogy kedves olvasók, sose felejtsék, Budapest nem csak a budapestieké. Ez egy nagyon érdekes. Igen, ugye ez egy kultuszkönyv volt, amit Török András írt, ugye a Budapest könyv. 25 éve jelent meg először. És amikről beszéltünk most ebben az adásban, azok mind valamilyen trendbe beilleszkedő, tehát vagy a témák, nagyon trendi témák, vagy maga a zsáner, ugye ez a sétálós könyv. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy a táplálkozás, meg ugye ez, ahol miért élnek 100 évig, ez is abszolút egy divatos téma most. Arra vagyok kíváncsi, hogy majd jövő ilyenkor, amikor megint csinálunk egy ilyen non-fiction adást, akkor miket fogunk ajánlani, és mik lesznek azok a divatos témák.
Igen, hova terelik a figyelmünket?
Hát azt hiszem, hogy az AI lesz valószínűleg az egyik ilyen...
Igen, lehetséges. Még engem nem tudtak ezzel felcsigázni. Én még bújjam a könyveimet, és nem akarok erről tudomást venni. Úgyhogy nem tudom.
ChatGPT és társai arról lesznek majd ilyen bevezetése a ChatGPT-be, hogy...
Igen, eljön majd, igen, az az idő, amikor... mernek majd róla könyvet is írni, mert még azt hiszem, hogy még azért...
Azt is a ChatGPT fogja megírni.
Igen, lehet. Hát erről most már tudjuk, hogy már...
Jobbat ír úgyis.
Úgyis jobbat ír, és már amúgy írt is, tehát igen, most ez a legnagyobb küzdelem az íróknak.
De jó szórakozást kívánunk nektek ezekhez a könyvekhez, és sziasztok!
Sziasztok!